Üdvözlöm az Aréna ma esti hallgatóit, Olá András vagyok, a vendégünk pedig Fekete Péter, a Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója. A beszélgetésünket felvételről hallják. Idén márciusban nevezték ki miniszteri biztosnak a Nemzeti Cirkuszművészeti Stratégia kidolgozásáért, nyár óta vette át a Macivát, de korábban felügyelő bizottsági tag is volt itt, illetve a Magyar Cirkuszművészeti Tanácsban is követte a magyar cirkusz élete eseményeit. Hogyan viszi tovább a megkezdett munkát, milyen céljai vannak ezen a poszton?
Jó estét kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat. Már maga a tény, hogy miniszter úr a színházművészet területéről hívott egy miniszteri biztost, és úgy ítélte meg, hogy egy új nemzeti intézmény elkészítése, illetve a fejekben való újra pozícionálása az egy miniszteri biztosi pozícióból kell, hogy megvalósuljon, az mutatja a kulturális kormányzatnak az ez irányú eltökéltségét. Én nagyon hálás vagyok ezért, és jónak tartom, hogy ennyire komolyan veszik a cirkuszművészet, az előadó művészet ezen különleges ágának az ügyét. Hát dolgozunk, három fő stratégiai feladat van, az egyik, hogy a meglévő és nagyon szeretett cirkuszunkat működtessük, kezdjünk el álmodni és tervezni egy új cirkuszművészeti központot, és a kettő között próbáljuk meg a fejekben, a lelkekben ezt a művészeti ágat egy picit leporolni, én azt szoktam mondani, hogy megszabadítani a ráragadt kakasnyalók a másztól, egy picit átértékelni, hogy miről is szól nekünk ez a művészeti ág.
Kezdjük akkor talán a műsorral. Október elején mutatta be a Fővárosi Nagycirkusz az új Belenc című programját. Ez hogyan tükrözi az ön színház és cirkusszal kapcsolatos elképzeléseit?
Megfontolt lépésekkel haladunk, ez még nagyon egy klasszikus előadás, az én elődeim válogatták össze ezeket a műsorszámokat, ezek jó műsorszámok, tehát ez egy jó kis műsor, tele tényleg komoly világszámmal, tényleg olyan produkcióval. Ugye kell tudni a hallgatóknak, hogy hogyan néz ki a cirkusz működése. Úgy néz ki, hogy a cirkusz igazgatója körbenéz a világban, folyamatosan kap különböző ügynököktől ajánlatot műsorszámokra, és ezekből a műsorszámokból kiválogat, hogy melyik az, amelyre a magyar közönség kíváncsi lehet. Egy ilyen műsorszám során, vagy egy műsor összeállítása során óvatos arányjal kell összerakni a nagy csoportos számokat, a világszámprodukciókat, az egyéni lírai számokat, a humorosabb számokat. Úgy kell összerakni egy ilyen produkciót, hogy a 3 éves gyerek is, meg a nagymama is élvezni tudja. Ezt az én elődeim, meg a kollégáim nagyon jól összerakták. Amiben én újat próbáltam, és elindítottam egy újfajta gondolkodást, hogy megnéztem, hogy ezekben a műsorszámokban van-e bármiféle társadalmi üzenet, van-e bármiféle olyan mondani való, amelyre eddig esetleg nem gondoltunk, vagy kevesebbet gondoltunk. Tehát amikor a 3 román hanstandos fiú egymás vállán állva 5 percig egymásra koncentrálva figyel, akkor már a videóról láttam, hogy itt a balanszról, itt az egymásra figyelésről, az egymásra koncentrálásról van szó. Hát ugyanúgy koncentrálnak ők egymásra, mint ahogy most mi itt az inforádió pultjában egymásra koncentrálok, nézek az ön szemébe, és látom, hogy levegőt vesz, akar tenni egy kérdést, és akkor én majd kevesebbet beszéltem. Tehát muszáj egymásra figyelnünk az életben. És a cirkuszművészetben ez az egymásra figyelés nagyon erősen kidombolított. Tehát amit én a mostani Balanc című programhoz hozzá tudtam tenni, hogy elkezdtem keresni a társadalmi üzeneteket a műsorszámokban.
Egy korábbi interjújában is említette, hogy egy közpénzből működő művészeti ágnak közfeladatokat is el kell látnia. Emellett, amit említett, milyen más közfeladatokat tud elképzelni a cirkusz esetében?
Az oktatási nevelési kérdések nagyon fontosak a számomra. Meg kell nyernünk egy pedagógus réteget. Azt szeretnénk elérni, hogyha a gyerekeket nem azért hoznák el cirkuszba, mert az úgy része az alapkultúrának, hogy legyünk cirkuszba is. Hanem ha el tudnánk érni azt, hogy, és ezre most nagyon komoly előzetes kutatások folynak, hogy áttekintjük a teljes oktatási nevelési anyagot, az általános és középiskolák anyagát, és keressük, hogy hol vannak azok a szeletek, hol vannak azok a témakörök, amelyeket egy cirkuszművészeti előadás, vagy egy cirkuszi produkció megtekintése után könnyebben meg tud érteni a gyerek. Surlódás, egyensúly. Hogyha elérjük, hogy egy fizikatanár megérti, hogy a surlódás tanításánál egy tisztú számnak a megtekintése után könnyebben tudja megértetni az erők vonatkozását a gyerekkel, akkor szívesen hozza el őket cirkuszba, és szívesen fogja utána egy rendhagyó cirkuszi előadás vagy cirkuszi bemutató után ezt használni. Tehát nagyon komolyan hiszem, hogy van, és én most egy számot mondok, 200-250 olyan témakör, amelyet a 12 évnyi oktatási folyamat során a pedagógusok használni tudnak majd. Ezt kidolgozzuk, és aztán ezzel előállunk 2 év múlva, vagy 3 év múlva, mire az új cirkuszművészeti központunk felépül, addigra ilyen és ehhez hasonló programokat kell tudnunk tálcán szállítani mondjuk az oktatásnak.
Említette a cirkuszművészeti központot, ezzel kapcsolatban már több hírről lehetett hallani, egyrészt, hogy mit tartalmazna ez a központ, illetve hogy hol épülhetne meg. Milyen helyszínt tartana jónak elsőként ennek az új cirkuszművészeti központnak, milyen feltételeknek kell megfelelnie?
Hát induljunk ki abból, hogy ahol most vagyunk, azt mi nagyon szeretjük. Az egy nagyon jó hely. Tradicionálisan a Liget közepén megszokták az emberek. Miért is kell akkor másikat keresni? Hát azért, mert kinőttük. Meg azért, mert ez egy 45 éves épület, amely olyan műszaki állapotban van, hogy erre nagyon-nagyon sok pénzt kellene költeni ahhoz, hogy a 21. század körülményeinek, műszaki körülmények megfelelő legyen. Alsó színpadot kellene ásni alá, zsinórpadlást kellene építeni fölé, az összes nyilázárót ki kell dobni, mert hogy már nem tudunk fűteni, fűtésrendszer megállt, villanyradiátorokkal fűtjük az aulát, az egyik részében az épületnek nem lehet meglenni, olyan meleg van, a másikban nem működnek a csövek. Sok pénzt kellene rákölteni. Ugyanakkor nagyon beszűkültünk. Nem férnek be a kamionok. Nem tudjuk az artistákat hol altatni. És harmadik rész, hogy a fővárosi állatkertnek a nagyon nagyszabású és nagyon impozáns terjeszkedése és bővülése kapcsán megértjük, hogy neki területre van szüksége. Akkor lehet a város közepén állatokat tartani a 21. században, hogyha ezeknek az állatoknak megfelelő terület igényt tudunk biztosítani, vagy tudnak az állatkertesek. Tehát ezek az indokok, amik miatt fölmerül, hogy ne ezt a régi cirkuszunkat újítsuk föl, hanem esetleg építsünk egy újat. És hogyha újat építünk, akkor milyen helyet tudunk neki találni? Ugye minek kell megfelelni? Meg kellene felelni annak az alapkérdésnek, hogy jól látható legyen az épület. A cirkusznak olyan sajátossága van, hogy ha megérkezik az utazó cirkusz egy városba, akkor úgy veri le a sátrát, hogy azt mindenki lássa. Ezt nem lehet föladni, ezt a kérdést. Nem dughatjuk el a cirkuszt valahova egy mellékutcába. Olyannak kell lenni, amelybe hátulról ugyanakkor kamionokkal meg lehet közelíteni. Tehát tud neki lenni egy üzemi területe. Olyannak kell lenni a helynek, ahol a lakókörnyezetet nem zavarja. Mégiscsak egy közintézményről van szó, ahova naponta 1500 ember megérkezik, ahol parkolóhelyeket tudunk biztosítani. Olyannak kellene lenni, amely ezt a fajta tradíciót, hogy a Liget vagy a Liget közvetlen környezetében vagyunk, nem adja föl, vagy ennél nem rosszabb. És olyan helynek kellene lenni, ahol az épített környezetet és a természeti környezetet nem rongáljuk az építés során. Fákat nem kell kivágni, zöld területet nem kell csökkenteni. Ezek komoly paraméterek, tehát hogyha ezeket így egymás mellé rakosgatjuk, és elkezdünk Budapesten keresni, akkor már egy picit megállunk, hogy húha, de ezen vagyunk, keressük a legmegfelelőbb helyet.
A héten egy interjúban már több helyszínt is említett, vannak konkrét elképzeléseik.
Igen, fölmerült 3-4 helyszín is a kutatások során. Van, amelyiktől nagyon óckodunk, és kérjük a döntéshozókat, hogy ne arra felé tervezzenek, és van, amelyikre úgy ítéljük meg, hogy akár működőképes is lehet. Tehát amikor fölmerült, hogy a Hungária körúton kívül helyezzük el az ott lévő barna mezőbe, értjük és megértjük, hogy mondjuk a 14. kerületnek, hogyha a cirkusz a Hungária körúton kívül tudna fölépülni, akkor egy ott lévő területet megemelhetne és segíteni azt, hogy egy amúgy elhanyagoltabb terület fókuszba kerüljön. A cirkusznak nagyon rossz lenne, hogyha a körúton kívülre kerülnénk. Tehát kértük, hogy ezt a lehetőséget vessük el. Egy másik lehetőségként az állatkertnek azon sarkába, amely a Hungária a körút és az M3-as felüljárónak a sarkát özeli, oda van egy tervezet, hogy oda is el lehetne helyezni a cirkuszt. Megértjük, hogy az állatkert szeretné azt a területet 100%-ban használni, hiszen egyik oldalon kap pár ezer négyzetmétert, másik oldalon elveszít pár ezer négyzetmétert. Tehát ez sincs nagyon fókuszban, ez a lehetőség. Aztán fölmerült a volt szakrakör épülete, a volt ELTE által is használt valamikor az MSZNP pártiskola területi használó Dürer kerti terület, amelyet jelenleg a fiatal alternatív zenészek laknak be és élik be. Az egy jó kis terület, az valamikor szinte mindig a történelem során kulturális, oktatási célra volt hasznosítva, visszaadhatná ezt a fajta funkcióját ennek a területnek. Tudomásul kell vennünk, hogy ez jelenleg magánkézben van. A magántulajdonosa, hogyha az MNV ZRT meg tud állapodni, és meg tud egyezni, és ő elkívánja ezt adni, és ez megvásárolható, akkor az bizony egy jó terület lehet. A Liget közvetlen környezetében maradhatnánk, jó sok terület van hozzá, de mivel erre nincsen garancia, nem tudjuk, hogy ez van-e, nekünk tovább kell nézni, ezért megnéztük a nyugati melletti területet, nyugati Podmaniszki út közötti területet, és éppen azt vizsgáltuk a múlt héten, hogy a 4-es, 6-os villamos vonaláról belátható-e, tehát meg tud-e valósulni az az igény, hogy a cirkusz épületét, a cirkusz homlokzatát láthassuk, és valóban ott látható lenne. Mindenképpen egy olyan cirkusz épületben gondolkodunk, amely egy közpark közepén áll, tehát nem egy hermetikusan elzárt területben, hanem egy nagyon sok ember által folyamatosan látogatható, folyamatosan körbejárható, próbálok példát mondani, Nemzeti Színház közparkja. Tehát ahogy a Nemzeti Színház körbejárható, ahogy ott az emberek sétálhatnak, valami hasonlóról álmodunk valamelyikén ezeknek a területeknek.
Említette, hogy a színház felől érkezett a cirkusz világába, de hát előéletéből is vannak komoly cirkuszos tanulmányai, tapasztalatai, amit igyekezett korábban is egyeztetni, például Békés Csaván Jókai Színházzal egy poronc színházat is üzemeltettek. Van a színháznak egy cirkusz sátra, ahol szintén találkozott a két műfaj. Ez a fajta fúzió, vagy ez a fajta elképzelés egyenesen vezet az új cirkusz, a cirkuszszínház műfaja felé?
Nagyon érdekes az én szakmai útam. Hát én a cirkuszból jöttem. Én 16 éves koromtól színpadon vagyok, és a nyulat ráncigáltam a cilinderből. 19 évesen elmentem Németországba, Európa egyik legkomolyabb cirkuszművészeti, kifejezetten illúziót tanító iskolájába Münchenben, a Zauberschule Münchenben végeztem. És aztán volt egy jó 10 éves időszakom, amikor német nyelvterületen bűvészként, illúzionistaként dolgoztam. És aztán keresgéltem, hogy van-e a bűvész mesterségében több, mint szórakoztatás. Lehet-e művészet a bűvészet? Lehet-e gondolatokat, érzelmeket közvetíteni azzal a tudással, amit egy bűvész eszközöl? És ezt a kutatást a színházban találtam meg. És először egyre többet terveztem más rendezőknek cirkuszi illúzionista effekteket. Aztán rájöttem, hogy miért más rendezésébe tervezem, miért nem inkább a saját rendezésembe. És ekkor költöztem el Cardiffba, Nagy-Britániába, ahol elvégeztem egy színházi rendező szakot, és onnantól kezdődött az én közel 20 éves színházi pályafutásom. Először, mint színházi rendező, aztán, mint színházi igazgató. És a színházi igazgatásnak, a színházi menedzsment megtanulásának, a színházi háttérszakmák felkarolásának és elemzésének lett az a tapasztalata, hogy most van egy olyan tudásom, egy működtetési tudásom, amelyet most szívesen visszaemelek a cirkuszba. Megnézzük, hogy lehet-e a cirkusz művészetet megreformálni azokkal az elemekkel, amiket a színház már magáénak tudhat. Gondoljuk végig, hogy valamikor a múlt században volt egy időszak, amikor az előadó művészeti ágak versenyfutásában vagy fejlődésében a cirkusz művészet nagyon előre szaladt. Egy vásári komédiás műfajból kőcirkuszokat működtető, a világban gomban módra szaporodtak el a nagyon komoly épületek. Tehát az egyik legkomolyabb fejlődésnek az előadó művészeti ágak között a cirkusz művészet ért el. Aztán ez a fejlődés valami miatt ott, talán amikor a televízió megjelent, talán amikor az internet világa megjelent, talán amikor technikailag az emberek már az interneten keresztül más is láttak, ez megtorpant. A színház művészet megment tovább. Most itt az idő, hogy a cirkuszművészet megint erőre kapcsoljon, következő sebességre kapcsoljon, ugye hogyan van, ez vissza kell kapcsolni ahhoz, hogy gyorsítani tudjon, tehát egy fokozatot vissza kell a sebváton tenni, de milyen muníciókból tud, hogy lehet egy kis benzint tenni. Én most abban látom a lehetőséget, hogy a színházművészet által elsajátított technikai, szervezési, működési, társulatépítési tendenciákból emeljünk vissza valamit a cirkuszba, és azt fog segíteni, hogy a cirkusz megint élre kerüljön.
Mennyire fogékony erre a szakma, a hagyományos cirkuszt művelő nagy magyar familiák, családok, illetve azok a fiatal diákok, akik mondjuk a Baross Imre artista képzőből kikerülnek?
Én azt látom, hogy ők bizakodóak. Sikerült elhitetnem velük, hogy hiszem, hogy jövőt építeni a tradíció, a múlt megismerése és megbecsülése nélkül nem lehet. Hogy eszemágában nincsen kisöpörni a cirkuszból a klasszikus cirkuszt, a klasszikus cirkusznak az elemeit. Onnan indulunk, hogy múzeumot alapítunk, onnan indulunk, hogy minden hónap első hétfőn lévő beszélgetés sorozatunkra egy nagy öreget meghívunk, az ő véleményére kíváncsiak vagyunk, onnan indulunk, hogy megszólítottuk az összes a világban sikereket elért artistát, akik most Magyarországon élnek, akár nyugdíjasként, akár még aktívként, és kikérjük a véleményüket. Tehát hiszem, hogy megnyugodtak, hogy ez a fekete nem kisöpörni akarja a cirkuszt, és nem színházat akar csinálni a cirkuszban, hanem csak keres egy új szeletet, amitől aztán elfogadottabbá tud válni ez a művészeti ág.
Milyen szerepet szán, vagy az elképzelései szerint milyen szerepe lehet a hagyományos cirkusznak, akár ezen az új cirkuszközponton belül, akár pedig, mint a területért felelős miniszteri biztost kérdezem, hogy a vidéket járó társulatoknak a helyzete változhat-e, vannak-e olyan problémák, amelyek megoldásra várnak ezen a területen?
Hát válaszuk a kérdésnek a két szeletét. Az egyik, az új cirkuszművészeti központban a klasszikus cirkusznak milyen súlya van, vezető súlya kell, hogy legyen. Ahogy a színházművészetben különböző műfajok vannak, és eldöntheti a budapesti néző, hogy most a Madárszínházban megyek el egy zenés színházi előadást nézni, vagy a Katonában megyek el egy prózai, komoly, gondolkodtató előadást megnézni, vagy a Radnótiba megyek el, vagy elmegyek egy alter színházba. A cirkuszművészetben is így ki fognak alakulni ezek az ágak. Lesz egy klasszikus cirkuszművészeti ág, aztán lesz a történetmesélős cirkuszművészeti ág, lesz, már működik, és a Red Circle Company nagyon jó pilot projektként megmutatta, hogy a kortárs cirkusznak milyen hihetetlen vonzása van. De elképzelhető, hogy meg fog jelenni az illúzionista cirkusz. Tehát különböző ágai lesznek, ezek jól meg fognak férni egymás mellett. Ki kell találni egy műsorpolitikát, hogy a melyik nap, melyik héten mit láthat a közönség. Csak tudnia kell neki, hogy én klasszikus cirkusz szeretnék nézni elefánttal, oroszlánnal, lóval. Kell tudnom, hogy most én ilyenre váltok jegyet, viszem az unokámat, mert mi erre vágytunk. Vagy most én egy történetmesélős cirkusz fogok látni, látni fogja a címből, mert az lesz a címe, hogy Ludas Matyi. És a Ludas Matyi történetet artisták segítségével és színészek segítségével fogja tudni megtekinteni. Lehet, hogy olyan rendszerben, hogy minden szerdán történetmesélős cirkusz van a fővárosi nagycirkuszban. Tehát ennek a rendszerét most elemezgetjük, most rakjuk össze, hogy majd 3 év múlva, mire majd az új helyre beköltözünk, addigra ez már a helyén legyen. Uh-huh. Másik szeret, utazó cirkuszok, privát szféra. Egyik oldalon a privát szférának az üzleti dolgaiban nem nagyon szeretnénk beleszólni. Tehát az, hogy melyik cirkusz, kinek a konkurenciája, ki ér oda előbb, melyik városba, ezzel kinek segít, vagy kinek tesz alá, ez annyira a privát gazdasági szférának a területe, amelyben mi semmiképpen nem szeretnénk beleszólni. Az, hogyha Magyarországon a fejekben, a lakosságnak a fejében a cirkuszművészet egyen magasabb szintre kerül, egyen elfogadottabb lesz, az segíteni fogja az utazó cirkuszoknak, a magáncirkuszoknak a munkáját is, hiszen több ember fog cirkuszba járni. Ehhez persze az kell, hogy minőségi műsorokkal tudjanak előállni, minél több minőségi műsor jelenik meg vidéken, annál inkább nem lesznek csalódott nézők. Elemezzük, hogy akik elfordultak a cirkuszon, azok miért tették, és ennek az elemzésnek egy jelentős része abból adódik, hogy az utazó cirkuszok között az elmúlt 20-30 évben gyakran előfordult, hogy a sátor által nyújtotta álomkép, vagy remélt kép, és a bent megtapasztalt tartalom nem volt egymással összhangban. És az a szülő, aki egyszer bevitte a gyerekét egy olyan sátorba, amelyben bent a tartalom nem olyan volt, mint amit kívülről ígért a csoda, vagy a felhívás, azután a következő alkalommal már nem fog elmenni cirkuszba, vagy azt gondolja, hogy hát nem szívesen járok. Ezt kell kisöpörnünk, ezt kell szépen, ez nem lehetetlen. Tehát, hogyha 5 éven keresztül mindig jót lát az ember, akkor egyszer csak elfelejti, hogy 20 évvel ezelőtt volt rossz tapasztalata. Tehát a magán cirkuszok esetében jó lenne egy ilyenfajta profiltisztulás. Persze nem könnyű, tehát akkor, amikor egy fiatal artista család úgy dönt, hogy ő most vásárol egy sátrat, és eladja a lakását, ha kell, és kölcsönt vesz fel, hogy összerakjon egy programot, akkor az egy nagyon komoly rizikó, hogy sok-sok-sok millió forintot bele kell abba tenni, és aztán 3 napon keresztül, vagy 5 napon keresztül nem jön a közönség, nincs bevétel, kész, csőd van. Tehát itt bizony kell egy kis segítség. Tehát, hogyha akarunk a fiatal új induló cirkuszoknak segíteni, akkor ezen gondolkodhatunk majd, hogy mivel lehet-e bármiféle könnyítést adni. Akkor lehet, egy társadalom akkor tud könnyítést adni egy szférának, hogyha attól valamit kap. Tehát, hogyha mondjuk azt tudjuk elérni, hogy nem csak a fővárosi nagy cirkusz lát el közfeladatokat, de ezek a cirkuszok is átlátják, belátják, hogy ez, amit ők csinálnak, az közérdekű. Akkor lehet, hogy egyszer csak elő lehet állni, és azt lehet kérni a köztől, hogy tegyünk valami könnyítést ezeknek a cirkuszoknak. Folyamatosan ott van előttem a szakszervezetnek az ilyen irányú kérései, hogy van olyan ország Európában, ahol az utazó cirkuszoknak a járműveinek a biztosítása, a járműveinek az útadója, a járműveinek a rendszám kérdése könnyítetten van megoldva, hiszen nagyon komoly terhet jelent az ő számukra. Vannak olyan országok, ahol a területfoglalási díjak, a területfoglalási engedélyek, azok kedvezményesek. Ezeken el lehetne kezdeni gondolkodni, beszélni, hogy egy helyi önkormányzat tud-e olcsóbban területet adni egy minőségi munkát mutató magáncirkusznak, akkor, ha tudja, hogy az ott folyó munka az ő iskoláiknak, az ő pedagógusaiknak a munkáját megsegíti. Tehát látok erre lehetőséget, szerintem ez egy 3-4 év alatt ki fog derülni.
Innen folytatjuk a beszélgetést, a vendégünk Fekete Péter, a Magyar Cirkusz és Varieté Kft. Ügyvezető igazgatója, a beszélgetésünket felvételről hallják.